Ahhoz, hogy ilyes globális tőkepiaci kilátásokkal foglalkozunk, itt van velünk a vonalban Zakár Tivadar, az Univerz Invest ZRT befektetési igazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, én is köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
Hol tartanak jelenleg a globális részvénypiacok, és mi jellemezte eddig az idei évet, illetve az elmúlt időszakot? Általában itt a médiában a jegybankok inflációval folytatott küzdelméről lehet a legtöbbet hallani. Hol tart most ez a folyamat?
Igen, valóban így van, de azért mégis azt látjuk, hogy a részvénypiacokat tekintjük, és a nagy piacok felől közelítünk, de egyébként ez majdnem minden piacra igaz, hogy az év elejéhez képest azért olyan csinos emelkedések vannak, hogy eddig bármilyen ijesztően is nézett ki a geopolitikai feszültség, bármilyen ijesztően nézett ki az amerikai-kínai gazdasági viszonyok, a közben kitört háborúk, de ettől függetlenül az eszközök mégis egy csúcsra tudnak menni. Éppen ezért érdekes az a szituáció, amiben benne vagyunk. Ugye összességében a globális piacok egy nagyon magas árazottságban vannak, és abszolút a globális gazdaság a soft landing. Eddig még a történelem során soha nem látott soft landing állapotát kezdik körbontozni.
Az euró-dollár kapcsán ott van-e valami határozott véleményetek, meglátásotok, hogy mire lehet számítani a világ vezető devizapárja kapcsán? Illetve a földrajzi tekintetben vannak-e érdemi különbségek az egyes részvénypiacok teljesítménye, értékeltsége között? Gondolva itt az iránymutató amerikai részvénypiacok mellett, akár Európára, akár a fontosabb meghatározó ázsiai térségekre, feltörekvő piacokra.
Igen, vannak komoly különbségek. Volt már sokkal magasabb árazottságon az amerikai piac, de mondjuk az elmúlt 100 év statisztikáit, hogyha megfigyeljük, akkor a 90. percilisnél van, tehát itt már magas árazottságú kategória van a hosszú távú kockázati méréseknél, tehát akkor, amikor ilyen árazottságon forgott az amerikai piac, akkor mindig történt ott azért valamiféle visszarendeződés, valamiféle leértékelődés, de az kétségtelen tény, hogy volt már ennél sokkal magasabb is, és éppen ezért még akár a felfelé lépkedés lehetősége is megvan bőve ezen a jelenlegi piacban. Ugyanakkor, hogyha a föld másik oldalát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ugyanaz árak ott is emelkednek, de van egyfajta korrelálatlanság az amerikai piacon. Ugyanis az történik, hogy a részvénypiacok, India, azt látjuk, hogy szinte korrelálatlan piac az amerikai gazdasághoz. Na most ezek a piacok nagy önállóságúak, nagy önálló gazdasági potenciál alapítók mögött, és ez azt is jelenti, hogy a tőkefelvevő képessége is nagyon látványos volt az elmúlt időszakban, és ez azt is jelenti, hogy bizony-bizony ez az erő, ez akár meg is támaszthatja azt a gondolatot, ami kezd kialakulni az úgynevezett BRICS országok között, ahol megpróbálnak a dollárról egy picit leválni. Ezek a folyamatok befolyásolhatják a dollárnak a szerepét. Hosszú távon mindenféleképpen kockázat, hogy mi alakul ki. Talán azért nem tudja önmagában elveszíteni még a dollárral vezető szerepét, mert nem csak a kereskedelmi forgalomban meghatározó, tehát nem csak az olajban kereskednek Oroszország, India, Oroszország, Kína, vagy India és bármilyen más ország egymással, hanem azért itt az adósság oldal is domináns, és az adósság oldalon a globális adósság jelentős része azért dollárban denominál. És hogyha ez nem párosul azzal, mint ami most látható törekvés, hogy jöjjünk le a dollárról, akkor ez azért még nem egy meghatározó folyamat. Ha ez a kettő együtt kialakulna mondjuk az elkövetkezendő 5 évben, ez egy hosszú távú hatás, és ennek a racionális esélye van, akkor lenne igazán az, amikor a dollárnak a jelentőség úgy megkérdőjelező. Most egyelőre én ezt csak annyira látnám problémásnak, amennyire az éppen aktuális kereslet-kínálati kérdésekben a dollár befolyásoló tényezőként megjelenik, és nyilvánvaló ehhez az államadósság is hozzáadódik, hiszen azért az amerikai államadósság ez egy komoly kérdés, és ugye az amerikai politika mindenféleképpen hatással lesz a választási évet követően arra, hogy ez milyen irány fog venni. De összességében ezt a kérdést én azt gondolom, hogy ilyen 5-10 éves időszakban érdemes vizsgálni, rövid távon ennek így ilyen formában nem lesz hatása. ha éppen akkor is árazottságot nézzük, akkor pedig azt látjuk, hogy az euró-dollár kereszt az egyik 200 napos átlag körül alakult egész évben, különböző kisebb-nagyobb amplitúdókkal ezt a 200 napos átlagot kerülgette. Itt most valójában, hogyha kamatok maradnak azon a szinten, mint ahogy a Fed azt mondja, hogy ez egy hosszabb távú határidő, a gazdaság tényleg ebben a soft landing irányába tud menni, akkor én azt gondolom, hogy sokkal inkább egy ilyen kiegyensúlyozott állapotot fogunk látni. Rövid távon egy ilyen csökkenő volatilitású dolgot, ami megnyugtatja a piacokat.
A hazai eszközök tekintetében mi mondható el? Az eszközöknek az árazása, akár részvények, állampapírok, vagy a forintnak a helyzete, az hogyan illeszkedik bele ezekbe a globális folyamatokba? Mire érdemes itt figyelniük a befektetőknek leginkább?
Hát ha globális folyamatokból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy Európán belül is Közép-Kelet-Európa az, ami egy ilyen különleges helyzetben van. És Közép-Kelet-Európában igaz az összességében, hogy a világ kevésbé figyel rá. Azt kell mondjam, hogy Közép-Kelet-Európa egy nagyon alulárazott piac. A magyar piacot meg kifejezetten alulárazottnak gondolom. Mondok néhány statisztikát. Jelen pillanatban az amerikai piac 23-25-ös paperek körül forog, függően attól, hogy mivel melyik indexel mérjük. Az indiai piac az inkább már a 25-ös kategóriában. A magyar piac, hogyha bukszot tekintjük, pedig 6-os péperelvel. Európát is csak azért említsük meg, ott meg a 13-15 körül vagyunk most ezek után, az emelkedések után. Tehát egy annyira komolyan alulárazott piacról van szó Közép-Kelet-Európában, ahol bőven lehetne csemegézni. Ugye itt azért a kockázati tényezőket sokkal inkább az adja, hogy nagyon sok nyelvű, kicsi üzemméretek vannak, a piacok is önmagában kicsik és macerás elérnék a nagy standardizált tömegekkel. Igazán jó olyan index ETF-ek, ETF-ek, mint a nagy forgalmú, nagy kapitalizációi ETF-ek a világban még azért éppen, hogy megjelentek, de leginkább nem is nagyon vannak, és azokban is a forgalom elhanyagolhatom kicsit. De ha sikerülne a fókuszt egyébként egy picit jobban felhívni magunkra, ez akár Magyarországon is így van, akkor nagyon látványos eredményeket lehet elérni. Tehát itt a jelen pillanatban az árazottsági szint, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen igaz az, hogy bőven megérik meg. És hát vannak olyan sztorik ebben, személyes kedvenceim is, amiket azt gondolom, hogy egy hosszabb távú perspektívában mindenféleképpen komolyan kell venni.
Térjünk is ki akkor ezekre a sztorikra, hiszen biztos érdekli a hallgatókat, hogy milyen egyedi részvényekben láttok jelenleg fantáziát.
Hogyha nagyobb részvények felől kezdjük, blue chipek felől kezdjük, akkor én azt gondolom, hogy a Richter az mindenféleképpen egy fontos mérföldkő a magyar gazdaságban. Már csak azért is, mert azon kívül, hogy olyan világhírű termékkel rendelkezik, bár ma már ugye a forgalmának a nagy része az nem ő bonyolítja, hanem egy amerikai nagy gyógyszergyártó vállalat. De ez mindenféleképpen olyan állapotban van ez a cég, ami termék oldalon egy nagyon megalapozott, nagyon jó lehetőségekkel rendelkezik, és képes felvenni, meg felhívni magára globálisan is a figyelmet. Itt a hazai innováció, az a lehetőség, ami ugye megvan, az mindenféleképpen egy nagyon fontos kérdés, és az is figyelemre méltó ebben a papírban, hogy azok a lépések, azok a ugye mostanában bejelentett fölvásárlások, azok a átalakítások, a stratégiai mérföldkövek, amiket elhelyeztek a saját terveikben és saját működésekben, az mindenféleképpen azt mutatja, hogy a vezető termékén túl is megvan a lehetőség. Nyilvánvalóan magyar cég és a magyar kockázatok, az ország kockázatok azért megvannak, gondolok itt elsősorban a különadókra, ami időnként így nehezíti a kérdést, vagy gondolok arra, hogy önmagában a magyar forint és a magyar inflációs kérdés azért nem egy letisztázott ügy, de a blue chip-ek közül árazottságát is tekintve, meg a benne lévő potenciális lehetőséggel tekintve a Richter az egy ilyen kiemelkedő papír. Hogyha kisebb részvények felé nézünk és fordulunk, akkor az én másik nagy kedvencem az Autovallis. Az Autovallis olyan növekedéseket tudott felmutatni egy olyan piacon, ami egyébként a Covid után azt gondolom, hogy joggal vett fel kérdéseket, és ugye önmagában az autóiparnak is, az európai autóiparnak is komoly kérdőjelei vannak, de ő mégis képes volt olyan növekedést mutatni, és ezt egyébként a piac is elismerte, mert azért volt az elmúlt időszakban egy viszonylag nagy emelkedés. itt még továbbra is árazottságát tekintve szintén egy nagyon alacsony képerebből indulunk, komoly növekedési lehetőség van. Abban pedig, hogy egy diverzifikált, tehát geográfilag is diverzifikált tevékenységről van szó, és egy olyan terjeszkedésről, ami több országban megjelenik, az szintén egy fontos momentum számomra, mégpedig azért, mert az autóval is lehet az az egyik olyan magyar vállalkozás, ami képes lehet arra, hogy elkezdje megmutatni magát azokban az országokban, a tőkepiacokon is, ahol egyébként gazdasági aktivitással szerepel. Ugyan nem kaptunk erről egyértelmű iránymutatást még a cégről, hogy valóban így lesz-e, vagy ezt komolyan tervezik-e, de hogyha bármikor ez meg fog történni, akkor én azt gondolom, hogy az ő forgalmában és az ő növekedési potenciálja a részvényárban is látványosan kifejezésre tudna jutni. A kisebb cégek közül, bár még mindig standard kategóriában maradva, ami árazottságát tekintve, én azt gondolom, hogy bár volt itt azért néhány érdekes meglepetés a részéről, de mindenféleképpen egy érdekes szituáció, az pedig a Gloster részvény. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sikeres növekedéssel, nagyon sikeres akvizíciókon van túl, több mint 11 céget aktivált már a Gloster. Nagyon szép árfolyamemelkedésben is van, és most meghirdetett nyilvánosan egy olyan stratégiát, egy kicsit ilyen befelé forduló stratégiát, hogy igen, most itt elérkeztünk abban a növekedési fázisba, ahol egy picit a szinergiákat össze kell hangolni, és meg kell néznünk, hogy akkor ezt hogyan is tudjuk jól működtetni. Ami valójában minden olyan cégnek, aki akvizíciós stratégiát használ, egy fontos következő állomás, következő mérföldkő. És ez azért érdekes, mert ennek a hatása az volt, hogy az elmúlt időszakban az árfolyam egy picit visszaesett azokból a nagyon emelkedett hangulatú hatásokból, ami egy-egy akvizíciót követett, viszont most úgy látom, érdemes megfontolás tárgyává tenni, hogy nem esetleg most kell olcsón megvásárolni, hiszen hogyha sikerül ezeket a már meglévő cégek közötti szinergiákat tovább emelni, és az egyébként jó paraméterekkel rendelkező gazdasági adatokat újra abba az irányba állítani, amit eddig láttunk tőlük, akkor különleges lehetőség előtt állunk, már pedig az eddigi tapasztalatok az, hogy miért ne, hiszen olyan iparágakban, olyan vevőkkel, olyan alapokkal rendelkezik, és sikerült ezeken a cégeken keresztül megszerezni, ami lehetővé teszi azt, hogy növekedjünk. Gondolok itt például egy olyan dologra, hogy magyar tőzsdén, magyar papír, aki az AI-jal foglalkozik, operatív szinten nem nagyon van. Ők például az egyik ilyen. Tehát, hogyha valaki mondjuk magyar AI papírt akar venni, akkor ő lehet így is gondolni, hiszen ezek az elemek is megvannak az ő történetében.
Érintettünk tehát több fontosabb részvénypiacot, és kitértünk a hazai tendenciákra is. Milyen egyéb eszközök azok, amik még a portfólióban megjelenhetnek? Gondolok itt arra, hogy nem csak a részvénypiacok voltak azok, amelyek jó teljesítményt nyújtottak az elmúlt időszakban, hanem többek között a Bitcoin is egy nagy nyertese volt az idei évnek. Ezzel kapcsolatban mi a véleményetek? Elfér-e ez egyébként egy jól diverzifikált befektetői portfólióban?
Alapvetően én mindig egy ilyen multi-asset gondolkodású befektető vagyok. Ez egyszerűen azért van így, mert bár leginkább a részvényeket szeretem, és a részvényeknek gondolom a fő fókuszomat, de azért mégiscsak azt kell mondani, hogy akkor, amikor befektetési portfóliókban hosszú távú stabilitásban gondolkodunk, akkor az egyéni szinten is ma már nagyon könnyű ezt megtenni, akkor igenis, hogy ki kell tekintenünk önmagában az eszközosztályokon keresztül átívelő diverzifikáció irányába. És ugye az elmúlt időszak ezt aztán nagyon jól alá is támasztotta, hiszen az mióta az infláció velünk van, azóta nagyon komoly változásokat láttunk, és nagyon komoly lehetőségeket láttunk az árupiacokon, ezeknek az árupiacokhoz kapcsolódó cégeknek a piacán összetett portfólió, gondolok ide ilyenekre, mint az aranybányák, vagy a valami speciális nyersanyag forgalmazással foglalkozó cégekből álló indexek, ETF-jei. Tehát mindenféleképpen ma fontos az, hogy akár egyéni befektető is gondolkodjon abban, hogy valami más is kell tartani a portfólióban. Persze, hogy milyen súlyban és milyen elemekben és mikor számít vételre és eladásra az ember, ezekben egy nagyobb fokú figyelem is szükséges. Most a Bitcoin Ethereum kérdés az azt gondolom, hogy mára egyértelműen a befektetési piacok meghatározó termékeivé váltak, és nem tehetjük meg azt, hogy nem foglalkozunk vele, bármennyire is klasszikus, régi vágású befektető ilyen újjátartós módban gondolkodik. Azért azt gondolom, hogy ezek az eszközosztályok egyértelműen bizonyították az elmúlt 5-6 évben, már több mint 10 éve aktívan kereskedünk azért ezekkel a termékekkel, még a mostani ETF-ek ideje előtti ilyen trustok formájában, amit értékpapírpiacon lehetett már kereskedni, azokkal már azért volt lehetőségünk ismerkedni, de azt gondolom, hogy ez egyértelműen része az egésznek. Ha csak a Bitcoinra vagy csak az Ethereumra nézünk, akkor pedig azt látjuk, hogy itt azért minden sajátossága ellenére ez megjelenik a forgalomban, megjelenik az árakban, megjelenik a szabályozásban. Tehát mára egy kialakult szabályozott piaci terméké avanzsált a Bitcoin, és ugye legújabban az Ethereum is, amit mióta engedélyezték Amerikában az Ethereum ETF-eknek is a megjelenését, ami viszont nagyon komoly tőkeakkumulációt is jelentett. A mostani árfolyam alakulás, ez egy nagyon speciális dolog, hasonlóan, ahogy az arany, és hasonlóan, ahogy egyébként az részvények eszközosztálya, itt is egy nagyon komoly árfolyam emelkedésen vagyunk túl, jóval nagyobb volatilitással természetesen, de hogyha megnézzük a 2024-es sárkát mondjuk a Bitcoinnak, akkor azt látjuk, hogy egyébként egy olyan a technikai elemzés oldalára közöttük egy ilyen zászlóhozatot formál, amiből, hogyha egy kitörés következik, akkor az azt jelenti, hogy a mostani árhoz képest is még egy jelentős 50%-os emelkedés is benne van. Természetesen az, hogy ez így fog-e történni, vagy nem, a sok összetevős dolog, de hogy az maga az árfolyam kép, árfolyam alakzat és a piac hangulata egyébként ez ilyen, az biztos megvan. Fundamentális oldalról azt támasztja egyébként a Bitcoinnak ezt az emelkedését alá, hogy azzal, hogy megtörtént ez a mostani felezési időszak, ez azt jelenti, hogy azért a munkáért, amit egy Bitcoin bányán kap jutalmat, mostantól kezdve, hogy a 4 évente ismétlődik ez a sajátosság a Bitcoinnak, mostantól kezdve csak a felét kapja meg, amit eddig kapott. Viszont ez azt is jelenti, hogy tisztul egy picit a Bitcoin bányászpiac, tehát szűkül az a háttér a kínálati oldalon, aki képes nyereségesen Bitcoin bányászni. Ugye borzasztó nagy energiaigénye van, az energiaárak olcsóbbak nem lettek, csak magasabb, ezért a Bitcoin bányászok oldaláról, akik kibányázták, szűkülni fog a kínálat, mert egyszerűen nem fogja kisebb üzemméretben tudni kibányászni megfelelő mértékben a Bitcoin bányász a megfelelő mennyiségű Bitcoint. Viszont ez óhatatlanul is oda vezet, hogy gyakorlatilag kínálati oldal szűkül, és a kereslet meg nem szűkül, tehát hogy gyakorlatilag fundamentálisan is fölfelé lövi az árát. Persze ebben lehetnek nagy mozgások, ez egy jó széles amplitúdójú volatilitással történik meg, de alapvetően megvan az a lehetőség a Bitcoinban, hogy igen, fölfelé. Az Ethereum egy picit más helyzetben van, de az Ethereum és a Bitcoin közötti kapcsolat és azok a globális folyamatok, ami egyébként ezt a piacot meghatározzák, itt is egy picit ilyen követő tendenciát látnék én. Tehát az elkövetkezendő 3 év mondjuk biztosan arról fog szólni, hogy még ettől nem fogunk tudni elvonatkoztatni, és figyelnünk kell rá, és igen, a lehetőséget meg kell adni ebben.
Köszönjük a beszélgetést Zakár Tivadarnak, az Univerzum ZRT befektetési igazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is, viszontlátásra, sziasztok!
Ennyi fért mai adásunkba. A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét mindenkinek!